gombákat a gyékényre, és egykedvűen mondá. Már megint összeméltóztattak veszni. A kis báró elérvén Krivánkára megtalálta Tarnócit a korcsmában. Udvariasan köszöntötték egymást, bemutatkoztak, mire Behenci félrehitta egy szögletbe, és így szólt. Ma este megkapja ön Esztellát, de rögtön menjünk el innen Privodára. Privoda volt a szomszédfalu. Ott különben is jobb korcsma van. Tarnóci befogatott, és átmentek együtt Privodára. De a Klopanka felé vezető úton, a mezőkön fordulván el ellenkező irányba. Privodán volt Behencinek egy bizalmas vénasszonya, aki dajkálta valamikor, bizonyos Zubek Andrásné. Azt elküldte nyomban titkos megbízásban két sornyi írással Esztellához, hogy azonnal jöjjön, és az öregnek ne szóljon, ha otthon volna. Dehogy volt azonban otthon az öreg pár, az anyóka egyedül találta már Esztellát. Az öreget elűzte a belső nyugtalanság Krivánkára, hogy ott nyélbeüsse a dolgokat, de miután Krivánkán hűlt helye volt az utasnak is, Károlynak is, rosszat sejtve ballagott át a falusiak beszédje nyomán a plétornyú Klopankára, csak mikor ott se találta az embereit, tért vissza késő éjjel a csodálatos rejtélyen tűnődve a Behenci kastélyba. Csendes és szomorú volt. Kapuja, minden ajtaja nyitva, tárva. Csak a denevérek röbdöstek pajzánon, és a bagoly huhogott kísértetésen. – Esztella! – kiáltá az öreg. – Hol vagy, Esztella? – Fiacskám, Esztellácska! De senki sem felelt. Benyitott a hálószobájába. Üres volt a szegényes vacka. Keresztül szaladt a szobákon, de sehol sem volt az Esztellácska. Szurok sötétség volt, de az elméjében világosság kezdett derengeni. Kutyamája, azaz átkozott kölyök kiátszott a 600 forinttal. Tolvaj, tolvaj! Bömbölte dühösen, ide-oda száguldva a szobákban, ahol nem kellett félnie, hogy megbotlik a fölösleges bútorokban. Privodáról egyenes Zsolnára vitte Esztellát Tarnóci. Behenci Károly pedig meg sem állt a 600 forinttal Budapestig. A polgármester annyira megörült a fonnyat komédiás nőnek, hogy maga emelte le a kocsiról. No, ez derék dolog, öcskös, hogy elhoztad, de még nem elég. Mert olyan forma ez, mint a régi kolostorok pecsétje, hogy két részre volt szedhető. Az egyik része Lengeffi. Hát most már eredj losoncra Lengeffiért. Addig én vigyázok a... izére, hogy is mondjam, csak... mert nem egészen merem kisasszonynak szólítani. Pedig bátran szólíthat, szólt Esztella a tréfás hahotával. Morogta a polgármester. És még egyszer megnézte a kisasszonyt. Tarnóci nem akart időt veszteni. Rögtön indult losoncra. Az alatt a polgármester hozzáfogott az Esztella kiruházásához, hogy illő módon vihessék Nedecre. Szép, májszín sejem ruhát varratott neki, s minthogy soha életében nem látott divatképet, odavitt a női szabóhoz, Limpa Valériushoz egy amerikai Kossuth bankót. Azon volt egy női kép, a legszebb asszony az ő fantáziájában, és az egyetlen, akiért szenvedett. Két esztendeig ült érte Kufsteinban. Ilyent varjon, rendelé, s még a frígiai sapkát is megcsináltatta, hogy tökéletesen olyan legyen. Bizonyára vegyült egy kis hiúság is a polgármester úr cselekményébe, egyrészt megmutatni, hogy milyen nemes ízlése volna, ha ő akarná, másrészt hadd lássák az asszonyok, hogy milyen férj lett volna ő belőle. Limpa mester megnézvén és megmérvén Esztellát, nagyon kedvezőtlenül nyilatkozott a délelőtti sör mellett, mondván a polgármesternek. Nehéz belőle valamit csinálni. Míg a ruhát varták, az alatt levél jött Tarnócitól, hogy Lengeffivel megalkudott. A jövő pénteken Zsolnára jön a szenátorokkal egyetemben, úgyhogy szombaton megtörténhetik a nagy eset. Utóirat. Az akasztófára való Lengeffi nagyon meghúzott az ára nézve, s addig is az egész truppot raktálnom kell, de semmi, csak aztán foganatját lássuk. Erre a jó hírre mindjárt pennát fogott Blázi polgármester is, értesítvén gróf Pongrácz Istvánt, hogy minek utána ő méltósága túlszul tekinti Trunovszki Apollóniát, ezen kijelentésének mindenki meghódol, s akarata szerint a jövő szombaton hazaviszik neki a besztercejiek Esztellát, akit sikerült immár előkeríteniük. István gróf éppen kártyázott, valószínűleg az Istennel, a szoba szőnyegén guggolva, mikor a kapuőr felhozta a levelet. Nem eresztvén be a levelet hozó lovast, mert Pamutkai szigorúan eltiltá idegen embernek a várba lépni. A várúr feltörte a levelet, elolvasta, sokáig belebámult, aztán falhoz csapta a kártyákat, és felkiáltott. Vesztettem, fizetek! Az őr ott állott, mint a cövek, várta a feleletet, de a gróf észre sem vette. Fáradtan dőlt végig a díványon, üstöke izzadt, szemgolyói elborulva bebújni látszottak az üregeikbe. Halántékán kidagadtak az erek vastagon, olyan volt az arca, mint egy mappa, csupa kék folyamokkal. – Elmehetek? – kérdé félénken az őr.
– Állj!
– rivalt rá Pongrácz. Megnézte figyelmesen, és megdicsérte. Jól tudsz állni, fiam. Szép, egyenes tartásod van.
Hát csak állj!
Ezzel ő maga elhagyta a termet, és a folyosón keresztül az Apolka lakosztályába lépett váratlanul. Egy nagy asztalnál ült Apolka, éppen uzsonnánál, a 12 apró hölgyével. Valóságos pandantja volt a híres úrvacsora képnek, csak hogy ez a Mária udvara volt. A szakállas apostolok helyén 12 sima pofácska tündökölt, 12 virágbimbó ült. Nevettek, viháncoltak. Apolka felgyűrvén smaragdszínű bársonyköntöskéje ujját, nehogy bepiszkítsa, ujjaival a teljes tepsi kormát kapargatta, mivel hogy éppen abban fáradozott, hogy bajuszt mingáljon az udvarhölgyeinek. Kész is volt már kettőnek, és ez okozta a csattogó jókedvet, derültséget. Galambok rebbennek úgy szét, ha a héja lecsap, ahogy rémült csikoltozással szétfutottak a gyermekek István gróf váratlan beléptére. Csak Apolka sietett eléje nyájasan, kedvesen, ragyogó mosollyal, mint egy édes hajnal. Ah, ezek az én kicsikéim, szólt az ő természetes naivságával, hogy óhajtották előbb a festett bajuszt, és most hogy megijedtek egy igazi bajusztól? István mogorván nézett maga elé, lesütött szemekkel, de Apolka fürkésző tekintete mégse vett észre semmi közvetlen veszélyt. Valami nyugodt határozottság látszott a vonásaiban. Szinte olyan volt, mint egy normális ember. Apolka... szólt sajátos melankóliával. Egy pár nap múlva eljönnek, érted, és elvisznek tőlem. Kik? Kérdi a leányka folytott hangon. Gonosz emberek. Ő, az az ügyvéd, hiszen tudod, hogy elvörösödtél a polka. De szép vagy most, mint egy piros szegfű. Vagy mások visznek el, mit tudom én? Jövő szombaton eljönnek, érted, és én odaadlak. Olyan hangosan vert az Apolka szíve, hogy szinte hallani lehetett. Odaadlak, mert tudod, a hadi regula kívánja. Egy szóval, a hadi regula nagy dolog. Valami különös keménység ropogott ki a szavaiból. A kezeit hátra tette egymáson keresztbe, a nyakát kinyújtotta, a mellét kidüllesztette, mint aki érzi, hogy bámulatra méltó nagy dolgot végez. Hát készülj, szedd össze minden holmidat, ragd be az összes Pongrácz ékszereket a ládádba. Minden a tied, kis hadizsákmánykám. A lányka szemeiből kibudjantak a könnyek, s midőn hozzálépett, a bolond ember odavonta szép fejét a mellére, és érezte, amint átnedvesedik az inge a könnyektől. Meglobban szemeiben az értelmi fény még egyszer, meg lehet utoljára. Valami delejes meleg futott keresztül a